A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, keresztelésre készülve énekeljük 329. dicséretünk második versét, amely így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusunk a keresztség sákramentumát. Máté írása szerinti Szent Evangéliumban találjuk a 28. fejezet 18-tól 20-ig terjedő verseiben eképpen. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igét választottam a kereszteléshez, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből a 4. rész 15. versét: az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. A gyülekezet foglalja el helyét. Áldjuk ma Isten szent nevét, a teremtésért, a megváltásért és a megszentelés ajándékáért, csodájáért. És áldjuk őt azért is, mert bár az élet szétszórt bennünket különböző tájakra, Isten szent lelke mégis egybegyűjtött ezen a mai napon, hogy őrá figyeljünk, az ő áldását, útmutatását fogadjuk a szívünkbe. Isten az ő igazságát a Szentírásban, írott igéjében és Szent Fiában, Jézus Krisztusban adta elénk. Mi az Isten igazsága? Először vizsgáljuk meg. Isten az ő igazságát, mint teremtő Isten, mint megváltó Isten és mint megszentelő Isten mondta el nekünk. Minden egyes emberi élet Isten teremtő szeretetéből érkezik erre a földre. És Isten, ahogy az első emberpárt megteremtette, őket igazságban és szentségben teremtette meg. De Ádám és Éva lázadása, engedetlensége miatt, amikor mi megszületünk, lelkileg még halottak vagyunk. A testünk már tud mozogni, tudunk rúgkapálni, tudunk sírni, de a lélek még halott, és egy felülről való isteni érintésre van ahhoz szükségünk, hogy az élő Istennel kapcsolatba kerülhessünk. Isten az első emberpárt a maga képmására teremtette. De ez a képmás a bűn valósága miatt eltorzult bennünk. Megszakadt az élő kapcsolat az Istennel, és nincsenek érzékeink arra, hogy magunktól ezt a kapcsolatot helyreállítsuk. De maga az élő Isten jött segítségünkre, amikor az ő áldott szent fiát, Jézus Krisztust elküldte erre a világra, hogy minket megváltson bűneinkből, és megtisztítson minden hamisságból. Ahogy a gyermekeket napról napra fürdetjük, megtisztítjuk a tiszta vízzel, úgy Jézus Krisztusnak a Golgotai kereszten elhordozott béráldozata tisztaságot teremt, kegyelmet teremt, új életet teremt számunkra, Jézus maga az, aki helyreállítja az élő kapcsolatot Teremtőnkkel, Megváltónkkal, Megszentelő Istenünkkel. Jézus ezen a földön úgy járcskelt, hogy az ő isteni szeretetét, az agapé szeretetet osztotta szét maga körül. Ez a szeretet feltétel nélküli szeretet. Semmit nem adhatunk érte cserébe, csak a szívünk alázatát. És ez a szeretet ajándékozó szeretet, önfeláldozó szeretet. Nektek, kedves szülőknek, kedves keresztszülőknek, Isten adta azt a szent hivatást, hogy ezeket a kicsi gyermekeket feltétel nélküli szeretettel szeressétek, a magatok életét napi adagokban oda áldozzátok javukra, és legyen a ti szeretetek mindenkor ajándékozni tudó szeretet. Az Úr Jézus Krisztussal való hitbeli kapcsolat által Isten ereje árad bele az életünkbe. Az ő szentsége az egész belső világunkat át tudja formálni, meg tudja szentelni, meg tudja nemesíteni. Igen, Isten szent lelke újjászüli a gondolkodásunkat, a törekvéseinket, a céljainkat. Lelkileg újjászül bennünket. És mellette ott van az Úr Jézus Krisztus megtartó ereje, hűsége. Naponta tekintsetek fel rá, és érezzétek magatokon az Úr Jézus Krisztus tekintetét. És érezzétek meg, mutassátok meg azt is, hogy az ember nem csak test, hanem lélek is. Ahogy naponta szükségünk van táplálékra, úgy vegyétek szívetekre azt az igét, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amely Isten szájából kijön. Naponta olvassátok az ő szent igéjét, hogy a lelketek megerősödjön, és mindenre elégséges kegyelemmel, szeretettel végezzétek szülői, keresztszülői hivatásotokat. Tudjátok, hogy a gyermekeknek nagyon sokféle igénye van. Nem csak a feltétel nélküli szeretetre van igényük, hanem folyamatosan szükségük van testi, lelki tisztaságra, igére és imádságra. Én hálás szívvel mondom el a gyülekezetnek, hogy amikor mi kicsin gyermekek voltunk, áldott emlékű édesanyám minden este tartott nekünk áhítatot. Beszélt nekünk az Úr Jézus hatalmáról, szeretetéről, megőrző kegyelméről és újjáteremtő szeretetéről is. Édesanyánk tanított meg bennünket kicsi korban imádkozni, segítségül hívni az Úr nevét, és ezzel olyan szilárd alapot adott az életünkbe, amely akkor is támasz volt, amikor elkövetkeztek a megpróbáltatások. Beszéljetek nekik naponta az Úr Jézus jelenlétéről, hogy megérezzék ők is, hogy Jézushoz tartozni a legjobb dolog a világon. Árasszátok magatok körül Jézus Krisztus békességét, hogy a kicsi szívük lelki biztonságban növekedhessen. És igen, a mi életünk is csak akkor fénylik, akkor világít és szolgál igazán, ha élő, személyes, napról napra megújuló kapcsolatban vagyunk a Szent Háromság Istennel. A Szentlélek által legyen a ti életetek Krisztus ajándékozó élet. Kívánom, hogy teljesedjék be rajtotok is, egész gyülekezetünkön is az Isten ígérete, titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van. Amen. Most fennállva mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Elment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassanak? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és úgy neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, téged áldunk teremtő hatalmadért, e két kicsi, éppen megszületett drága gyermekért. Téged áldunk az édesanyja megtartatásáért és nehéz óráin. Köszönjük, hogy ezt a családot is elhívtad a veled való szövetségre, a megszentelt életközösségre. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus az ő életükért is eleget tett, az ő bűneikre is bocsánatot szerzett, és elvégezte megváltásukat. Kérjük áldott szent lelked erejét és munkáját abban, hogy egyen-egyenként élő hitre jussanak, és a gyermekek felnövekedve Jézus Krisztus követői váljanak. Áld meg a szülők, a keresztszülők, a nagyszülők, a drága dédnagymamák életét, hogy igaz Istenfélelemben élhessenek, és megszentelt életük Jézus Krisztushoz vezesse a rájuk bízott gyermekeket is. Hallgass meg kegyelmedből, szentelj meg bennünket. Amen. András, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevébe. Ámen. Gitta, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen. A mindenható Szent Isten áldja és őrizze meg ezeket a kisgyermekeket. Adjon nékik növekedést testükben, lelkükben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ajándékozza meg őket földi életükben kegyelemmel, és adjon nékik üdvösséget a mennyekben. Ámen. A gyülekezet helyet foglalva, énekelje az igehirdetésre készülve 165. dicséretünk 5. és 6. versét egyszerűvé formálj belső lelkiképpen.
Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk. úgy, ahogy írva található a római levél második fejezetében, az első 16 versben.
Nincs tehát mentség számodra, ó ember, bárki légy, aki ítélsz. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat ítéled el. Mivel ítélő létedre, ugyanazt műveled te magad is. Márpedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazság szerint sújt le azokra, akik ilyeneket cselekesznek. Vagy azt gondolod, ó ember, hogy az így cselekvőket megítéled, de magad ugyanúgy cselekszel, hogy te elkerülöd az Isten ítéletét? Ezzel megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát. Pedig tudhatnád, hogy az Isten jósága megtérésre akar indítani téged. De konokságod és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, mikor az Isten igazságos ítélete nyilvánvalóvá lesz. Mert ő megfizet akkor mindenkinek az ő cselekedetei szerint, örök élettel azoknak, akik a jó cselekvésben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és romolhatatlanságot szereznek, azoknak pedig, akik szembeszállnak vele, és nem az igazságnak, hanem a hamisságnak engednek, megfizet búsulással és haraggal. Nyomorúság és szorongattatás minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először, azután görögnek. Viszont dicsőség, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először, azután görögnek. Mert Isten előtt nincs személyválogatás. Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek el. És akik törvény alatt vétkeztek, a törvény alapján ítéltetnek el. Mert nem azok az igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok igazulnak meg, akik a törvényt megcselekszik. Mert mikor a pogányok, akiknek nincs törvényük, természettől fogva cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ők, bár törvényük nincsen, önmaguk lettek maguknak törvényé. És megmutatják, hogy a törvény által követelt cselekedet be van írva a szívükbe, amiről egyben bizonyságot tesz lelkiismeretük és az ő egész gondolatviláguk. És ez a kettő egymást kölcsönösen vádolja, vagy mentegeti. Mindezt megmutatja az a nap, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait, az én evangéliumom szerint, a Jézus Krisztus által. Eddig Istennek ígére. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk. Drága mennyi éles atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy most itt állhatunk te előtted. Itt állunk. Örvendezve és pironkodva. Örvendezve annak, hogy újra szép nyári napra ébresztettél. És pironkodva, mert ígéd újra szíven talált minket. Te ismersz minket egyen-egyenként. Olyannyira, hogy néven szólítasz mindegyikünket. De látod a mi ítélkező hajlamunkat. Tudod, Uram, nekem is ez a minduntalan visszatérő kedvenc bűnöm. Bocsáss meg, mikor ketten-hárman összejövünk, nem téged dicsérünk egy akarattal, hanem együttesen bírálunk valakit, aki nincs jelen. Bíráljuk másnak a véghez vitt tetteit, holott mi talán még csak a tett szándékáig jutottunk el. Nagy hálátlanság ez veled szemben. Hiszen te ismersz minket teljes valónkban, és mégsem bírálsz, hanem szeretetteljesen nevelsz minket. Mégis, micsoda fel nem fogható kegyelem, hogy te igaznak látsz minket szent fiadon keresztül, minket, akik elfogadtuk őt személyes megváltónkul. Krisztusunk, te azt válaszoltad a téged kérdezőnek, hogy ember, ki tett engem közöttetek bíróvá vagy osztóvá? És figyelmeztettél, hogy amilyen mértékkel mérünk mi, ugyanolyan mértékkel mérnek minket is. Szeretnénk ezt megszívlelni, és téged követni ebben is. Kérünk, hogy csillapítsd le most a szívünket, hogy minden zavaró gondolatot félretéve teljesen felét forduljunk ezen az órán. kérünk, hogy áld meg az ige szólóját, és tedd gyümölcsösszővé ige hallgatásunkat. Amen.
Bűnbocsánat igéjét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésre készülve a 234. dicséretünk második versét énekeljük. Így kezdődik a második vers, jel világosság, ragyog fel nekünk. Istenünk igéje, amelynek alapján Szent Lelkének segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található a mai ige szakaszban, Lukács evangéliuma 6. fejezetében, a 37. verstől a 42. versig. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek nektek is viszonzásul. Példázatot is adott nekik. Vajon vezethet-e vakvilágtalant? Nem esnek-e mindketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed a szálkát a testéred szemében, a saját szemedben pedig még gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod testvérednek, testvérem, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből. Kedves testvérem, a héten, mint minden egyes héten utazom a 170-es buszon, és az egyik megállónál felszállt egy nagyon idős néni. Próbáltam megsacolni, a korát szerintem inkább 80 fele volt, de nagyon furcsán volt felöltözve. Tényleg nagyon idős lehetett, de az öltözéke egy tinédzser öltözékének felelt meg, fekete, nagyon rövid sort, élénk sárga, nagyon-nagyon kivágott póló. Hát az egyik néni, aki velem szemben ült, szintén egy idős néni volt, és hogy rám kacsintott, és megjegyezte, hogy biztosan nincs otthon tükör. Hát, de úgy az egész busz úgy fölhördült, amikor a néni belépett, és hát ez a néni hangot is adott a véleményének. Tehát látunk valakit, és azonnal megszületik bennünk egy vélemény, vagy egyenesen egy ítélet, ilyen vagy olyan. Hallunk egy ige hirdetést, hát arra is megvan a véleményünk. Ez jól prédikált, ez most unalmas volt, mert nem tudtam rá figyelni. A magam fösvénységére azt szoktam mondani, hogy ez takarékosság. Másokéra azt szoktuk mondani, kapzsiság. Az én gyermekem eleven, kreatív, érdeklődő. A másoké kezelhetetlen, fárasztó. Magamat úgy ítélem meg, hogy gyors vagyok. Kívülálló azt fogja mondani, összecsaptam. Vagy fordítva. Magamról azt mondom, hogy precíz vagyok és megfontolt, a másik azt fogja mondani, hogy lassú és lusta. Magamat tartom szerénynek és alázatosnak, kívülálló pedig azt fogja rám mondani, hogy gyáva. Vagy éppen fordítva, hogy magamat tartom szókimondónak, határozottnak és egyenesnek, de mások azt mondják, hogy erőszakos és nagyhangú. Tehát ítéljük a fiatalságot, hogyan öltözködnek, milyen furcsa a frizurájuk, csak a mobiljukat tudják nyomkodni, bezzeg mi mennyivel különb fiatalok voltunk, de ugyanúgy ítélettel méregetjük az idősebbeket is, hogy ő se különb. Törvénykező, morgolódó, zsémbes, képmutató. Megítélem a munkatársamat, hogy lusta, vagy éppen buzgó mocsink, ha nem lusta, plecskás, vagy éppen magába zárkózott, így se jó, meg úgy se jó, nem ért a munkájához, nem is tudom, hogy mit keres abban a beosztásban. Hogy összesugunk a háta mögött, hogy tudtad, hogy elvált? Ott hagyta két gyerekkel a feleségét. Hát volt egy kis ügye, majd én elmesélem, hogy mi. Hát ítéletet mondunk minden felett, és ez alól nem kivétel az egyház meg a gyülekezet szinteresen. De miért rossz az ítélkezés? Először nézzük meg ezt, hogy miért rossz az ítélkezés. Azt nagy bölcsen meg tudjuk magyarázni magunknak, hogy miért jó. Hát ha valami megfogalmazódik bennem, azt csak ki kell mondanom, mindenkinek jobb lesz így. Magamnak is megszabadulok tőle, másiknak is, mert szembesül vele. Mondom magamra, hogy én őszinte vagyok és bátor vagyok, kimerem mondani. Vagy éppen azt mondom, hogy hát az ítéletemmel én segíteni szoktam a másiknak. Mert magától úgyse látja, hogy milyen, nincs otthon tükör. Majd én eléje tartom azt a tükröt. És talán még olyan jó, kegyes mázzal, sziruppal be tudjuk vonni az ítéletünket. Ha nem mondom meg a bűnét, akkor én abban őt támogatom és bűnrészes leszek. A hívő embernek kötelessége egyenesen, hogy megítélje a másik embert, ezért minden bűnre azonnal ugrunk, reagálunk, kiigazítunk, rászólunk és figyelmeztetünk. Nem tudom, hogy ismerünk-e ilyen embereket, akik ilyen azonnal ugróak, és nem tudom, hogy mennyire szeretünk az ilyen emberekkel egy légtérben lenni. Azt hiszem, igen erős idegzetűnek kell lenni, hogy szeretettel elhordozzuk az ilyen embereket. Pál apostol a római levélben egyenesen azt mondja az ítélkező embernek, és ezt nem pszichológiai szakkönyvből olvasta ki, hanem az Isten szent lelke mondatja vele, nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Hogyha nem ismerünk egy embert, és véleményt alkotunk róla, akkor a hiányzó információkat valahol innen a tudatalattinkból veszük elő, azzal egészítjük ki. Ha a szívemben harag van, indulat van, gyűlölet van, akkor ezt vetítem ki a másik emberre. Tehát az ítéleteink inkább ránk jellemzőek, és nem arra, akire mondjuk. Ha nekem piszkos a szemüvegem, ott van egy piszok, akkor én azon keresztül fogok látni mindenkit, hogy ott van az a piszok. És közben azt gondolom, hogy ez így van rendjén. Aztán az ítélkezésben magunkról mondunk ítéletet, tehát tulajdonképpen a gőgös szívünkről. Beülünk a bírói székbe, ami pedig nem minket illet meg, hanem egyedül Istent. Azt hiszem, elhangzott már itt többször ez a mondat, hogy ilyenkor Istent játszunk, és Isten ezt nem engedi meg. Egyszer majd mindannyian megállunk az Isten ítélőszőke előtt. Az ideális az lett volna, ha nem eszünk a jó és a rossz tudásának fájáról, mert ezt Isten megtiltotta nekünk. Tehát aki másokról mond ítéletet, az valószínűleg nehezen tudja elfogadni a saját tökéletlenségét, és ez a könnyebbik út a léleknek, hogy kimondom a másét. És miközben másra kimondom, még el is hiszem azt, hogy én sokkal jobb vagyok. Pedig az ítélkezéssel kárt okozunk másokban. Mert az ítélettel neki megyünk, és mély sebeket vágunk. A szavakat nem lehet olyan könnyen kitörölni az emlékezetünkből, azok ott tovább dolgoznak. Tovább mennek azokban is, akik hallották. Csak utalok valamire, egy beszélgetésben valakire. Rámondom az elképzelésemet, nem vagyok benne biztos, de hát én azt úgy látom. És közben fogalmam sincs arról, hogy annak az embernek mi zajlik az életében, mennyi harca van legbelül. És a gyermekeinknek sem tesznek jót az ítélkező szavaink, még ha igen-igen nagy nevelő célzattal is mondjuk nekik. Jézus nem véletlenül használja ezt az irracionális képet, hogy gerenda a szemben. El se tudjuk képzelni, hogy a szemünkben egy teljes gerenda legyen, hát valósággal ez lehetetlen is, de ha mégis, nekem a középkori lovagjátékok jutottak eszembe, ugye el tudjuk képzelni, hogy ott vannak a páncélos lovagok két lovon, és ilyen nagy husángokkal szokták a szívni, tehát a nagy husángot próbálják úgy beleszúrni a másik emberbe, tehát valahogy azzal lelökni a lóról, mert hogy ez a cél, hogy azzal a nagy gerendával lelökjék a másikat a lóról. Egy gerendával ez szokott is sikerülni. Csak úgy, mint az ítélettel, ami szintén ilyen gerenda a másik ember felé. És amikor ítélek, akkor a másik embert nem olyannak látom, ahogy őt Isten látja. Isten, ami életünket soha nem egy pontba látja, hanem folyamatában látja. Az Isten nagyon jól tudja, hogy honnan indultunk ki, és azt is jól tudja, hogy hova tartunk. A héten az idősek hetén egyik záró áhítatban volt az az ige, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be is fogja fejezni a Krisztus Jézus napjára. Tehát az Isten gyermekei az Isten kezébe vannak, fejlődés alatt vannak, még nem vagyunk készen, és az az ígéretünk, hogy arra a napra leszünk csak készen. És az ítélettel valahogy belepiszkálunk ebbe a fejlődésbe, és a másiknak akár meg is keményedhet a szíve miattam. Bár hiszem azt, hogy az Isten felette van a mi ítéleteinknek, és mindent képes jóra fordítani az életünkbe. Az ítélkezéskor berakjuk a másik embert egy skatujába, és általában ott is szoktuk hagyni a továbbiakban, és így bánunk vele. Az ítélet gátja a szeretetnek. Hiszen ha ott van az a gerenda, akkor nem tudok közel kerülni senkihez, mert távolságot kell, hogy tartsak, és így segíteni sem tudok. Még egy morzsa az elmúlt hetünkből. Egyik délelőtt Győri Kornél baptista lelkipásztor testvérünk beszélt nekünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy idős korban át tudjuk adni a tapasztalatainkat, az élő Istennel való megtapasztalásainkat. És az előadásának az első pontja ez volt, hogy nem bosszankodni kell a fiatalokon, hanem szeretni őket. És aztán az, hogy felejtsük el mi a tökéletességnek a látszatát, hanem bátran beszéljünk nekik ifjúságunk vétkeiről is. Úgyhogy kiérződjék belőle, hogy nekünk mennyire szükségünk van a megtartó Isten kegyelmére, és hogy ez a kegyelem Jézus Krisztusban elkészítetett. Tehát nem a kiérlelt tapasztalatokról kell nekünk beszélni, nyilván ennek is helye lehet, de szabad a bukásainkról is alázattal. Hogy az Isten hogyan állított meg benne, hogyan szólított meg, hogyan hozott ki. És nem tanácsokra van szükségük elsősorban egy-egy helyzetre, hanem szeretetre és együttérzésre. És hogyha szeretjük őket, ha folyamatosan tudunk nekik bizonságot tenni ítélkezés helyett, akkor meg lehet, hogy egy idő után ők kérnek segítséget a szálka kivételéhez, és akkor már lehet tanácsot is mondani. Az ítélkező ember nem vonzó kívülálló számára, mert az ítélkezés így gátja is a missziónak. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. És amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ne ítélj, akkor minket nagyon szeret és óvni akar. De mit tegyünk ítélkezés helyett? Ez az utolsó pontom. Ha belegondolunk itt ebbe a képbe, hogy gerenda meg szálka a szemben, akkor mind a kettő nagyon fájdalmas dolog. Eszembe jutott egyik fájdalmas élményem, nem tudom, hogy ezt elmondtam-e valaha itt a gyülekezetben. Mi ketten vagyunk testvérek, van egy húgom, és hát elég viharosan éltük meg, hogy ketten vagyunk, sokat veszekedtünk. Gyerekkorunkban meg civakodtunk, hogy melyik kié, melyik játéknek, hogyan is játszodjunk, és egyszer úgy nagyon összevesztünk, és a húgom nekem rontotta nagy piros papucsal, én meg bebújtam a paplan alá. A húgom rám vetette magát, és nem is figyelt oda, hogy mit csinál, a piros papucsal elkezdett engem csépelni. Jó erővel, dühből. Igen, ám a baj az volt, hogy már akkor is szemüveges voltam, és a fejemet csépelte, a fejemen a szemüveget. A szemüveg ripityára tört, a szilánkok teleszórták a szememet. Na, volt itt nagy sívítás, borzasztóan fájt. Nagyon fájt a szálka a szememben. Kis faluba történt ez az egész. Szüleim, hát mit tudtak tenni, ölbe kaptak, és hát édesapám szaladt velem az orvoshoz. Igen, ám csak hát kis faluba egyetlen egy orvos volt, az is egy részeges ember volt. Hát akkor is éppen ilyen állapotába kaptuk, ugye nem rendelési időbe mentünk, hanem ügyeleten kívül. Széttárta a karját, és mondta, hogy hát ő nem tud hozzám nyúlni. Jó. Hát nagyon messze lett volna a kórház, édesapám hazavitt, szépen a térdére ráfektetett, elővette egy fogpiszkálót, és nagyon óvatosan, nagy-nagy figyelemmel és szeretettel az összes szálkát kipiszkálta a szememből. Ez tényleg így volt. Nem tudom, hogy merte ezt megtenni. Nem volt kellemes, de nagyon hasznos volt. Én nem mozogtam közben, mert nagyon bíztam, nagyon szerettem édesapámat, és nagyon bíztam, hogy ő ezt itt nem fogja elrontani. És tényleg nem is rontotta el, minden szálkát kipiszkálta szememből. Tehát a szálka is nagyon fáj, de ha gerendába gondolkodunk, akkor a gerenda az egyenesen vakságot okoz, mert akkora nagy. De ugyanakkor olvassuk az evangéliumokban, hogy Jézus Krisztus olyan orvos, aki ki tudja szedni a szemünkből a szálkát is, meg a gerendát is, meggyógyítva ezzel a vakságunkat. Tehát szívünknek a fájdalmai, a szívünknek a sérülései mind-mind az ő jelenlétébe gyógyulnak meg. A bűneinkre, minden bűnünkre nála teljes a bocsánat. Máskülönben úgyse tudunk mit kezdeni ezzel az igével. Jézus Krisztust úgy látjuk az evangéliumban, aki sok vaknak vissza tudja adni a látását, és hihetjük, hogy nekünk is vissza tudja adni. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelébe voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Tehát higgyük el, hogy erre a gyógyító kézre mindannyiunknak nagy szükségünk van, és Jézus Krisztus szerető, biztos kézzel veszi ki a szálkáinkat, mert ő nekünk életet hozott, bocsánatot hozott és kegyelmet. Tehát életét tette le értünk a Golgotai kereszten, és ő ment az ítéletre helyettünk, minden bűnünkért eleget téve, hogy mi felmentésbe részesüljünk a végső ítéletbe. Tehát Krisztus által van a bocsánat, van az új élet, és ismerhetjük Jézusnak a példázatát arról a királyról, aki elengedte mérhetetlen tartozását egy embernek, és utána az az ember kiment, és amikor elébe került egy adósa, akkor elkezdte folytogatni és behajtani a tartozását attól az embertől. Hát visszakerült utána. Bocsássatok meg, amit néktek is megbocsáttatik. Tehát Jézus Krisztus új alapra helyezi az életünket, akkor mi ne térjünk vissza a leszámolás alapjára. És hiszem azt, hogy hozzá mindig mehetünk, mindig könyöröghetünk, hogy Uram, légy kegyelmes nékem bűnösnek. És ugyanígy imádkozhatunk egymásért is. És elmondhatjuk azt alázattal, hogy hogyan vette ki Isten a gerendát a szemünkből, hogy ez milyen fájdalmas úton történt, és úgy közeledhetünk a másik emberhez, hogy közben nem felejtjük el, hogy minket miből hozott ki. Nem felejtem el saját bűnömet, hogy egy cseppel sem vagyok különb annál az embernél. Azonban egy az egybe ne dobjuk ki a megítélést. Gondolok itt arra, hogy megint egy történet, hogy Zemplénben nyaraltunk, és ott rengeteg a gomba, és hát nagyon élveztük, hogy megyünk gombát szedni, és nagyon-nagyon sok gombát összeszedtünk, de nem ismerjük a gombát. De volt ott egy Rózsika néni a falu szélén, akihez elvittük az egész nagy kosárral, és akkor Rózsika néni elkezdte kiválogatni a gombákat. Hát bevallom őszintén, nagyon-nagyon kevés gomba maradt meg. Tehát a szívem fájt, hogy egy maréknyit kaptunk vissza abból a nagy kosárból. De azt gondolom, nagyon fontos volt a Rózsika néni személye, hogy ki válogassa ott a gombákat, mert ha gomba pörköltet akarunk készíteni, akkor egyenként meg kell vizsgálni az alapanyagokat, mert egy is halált okozhat. És így érvényes azért az életünkben minden hatásra, hogy meg kell egyenként vizsgálni a tanításokat is, Istennel, emberrel kapcsolatos dolgainkat is, tehát hogy mindent vizsgáljunk meg azért az Isten világosságában, az ő segítségével, az ige világosságában, de kérjük mindig ezt a bölcsességet, ehhez a fajta ítélethez, ezt a világosságot, és soha ne gondoljuk, hogy ez a mi birtokunkban van. Végül egy Reményik Sándor idézettel zárom, nagyon szépen összefoglalta egyik versében az ítélkezés lényegét, az a címe is a versnek, hogy ne ítélj, és ezt olvashatjuk benne. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered? Micsoda mélységből a vétek? Az enyém és a másoké. Az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mi olyan együgyűn ítélünk, s a dolgok olyan bonyolultak. Tehát szól az Isten igéje, ne ítéljünk, hanem segítsünk, és az Isten megbocsátó szeretetével, és az ő fölemelő erejével segítsünk, amivel előbb minket is hagyjuk, hogy fölemeljen. Amen. Isten igéjére válaszként a megkezdett 234. dicséretünk harmadik versét énekeljük. A harmadik vers így kezdődik, ó szeretet, árazd ránk meleged. Köszönjük azt, Úr Jézus Krisztus, hogy Te magad vagy az élet, hogy hozzád lehet menni úgy, ahogy vagyunk, a gerendáinkkal is, meg a szálkáinkkal is. Mert Te tudsz bennünket meggyógyítani egészen, a szívünket minden bűntől megtisztítani, kegyelmes szeretetedből. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy tudjuk mi minden nap ezt az utat járni. Nem csak ma, amikor megérint ez az ige, hanem minden nap hagyni, hogy Te ítéld az életünket, hiszen Te úgy ítélsz, hogy közben nálad készen van a bocsánat is. Készen van az a jó út is, amin járhatunk. Készen van a szeretet is, mert Te tudod ezt a szeretetet kiárasztani a szívünkbe. Hogy ne ítéljük a másik embert, hanem szeressük. De ne kenjük el a bűnt, hanem azt tudjuk mindig eléd vinni, mindig a Te segítségedet kérni, abban is, hogy hogyan tudnánk szolgálni mások felé. Bocsásd meg, Urunk, hogy olyan sokat rontottunk már az ítéletünkkel. Könyörülj rajtunk, hogy a mi gyülekezetünk ne legyen arról híres, hogy ítélkezünk, hanem arról legyen híres, hogy mennyire szeretünk Téged, és mennyire szeretjük egymást. Úvd meg minket minden téves tanítástól, hogy a szeretet nevébe ne menjünk bele kompromisszumokba, hanem a Te akaratod szerint tudjunk mindenkor járni. Urunk, eléd visszük a gyülekezetünknek a gyászolóit, a sírókat, azokat, akik az elmúlt időszakban veszítették el szerettüket. Urunk, emeld fel őket, töröld le a könnyet a szemükről és a szívükről is, és adj nekik élő reménységet, hogy akik a Tieid, azok nálad jó helyen vannak, és ez sokkal jobb kezdődik el az ő életükben, az örök öröm, ami soha el nem múlik, örök együttlét veled. És köszönjük, hogy a mi életünket is oda akarod elkészíteni. Kérlek, hogy áld meg most itt a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.